Ami segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Helyet foglalva énekeljük kezdőénekünket, a 274-es énekünket énekeljük. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, megváltó Urunk, hogy ezen az estén újra összegyűjtöttél bennünket. Áldott légy, hogy te vagy a nyáját megkereső drága pásztor, aki szeliden hívogatod magadhoz a tiédet. Köszönjük, Urunk, hogy ránk esett a választásod. Áldott légy, hogy nekünk kellett meghallani a te hívogatásodat, és megvalljuk, Urunk, hogy jó nekünk itt lenni. Éppen ezért az a tudat is erősíthet bennünket, hogy ahol a te néped van, ott te jelen vagy magad is. A testtől elválaszthatatlan a fej, s te, mint a te egyházadnak a feje, ott vagy, ahol ketten vagy hárman is együtt vannak a te nevedben. Köszönjük, Urunk, hogy nem céltalanul hívod magadhoz a te népedet, hanem tanítani, erősíteni akarod a megfáradtakat, a gyengéket, és úgy szeretnénk, Urunk, ha ezen az estén is személy szerint újra találkozhatnánk veled, hogy életet és békességet nyerjünk te tőled. Kérünk, Urunk, hogy áld meg az ígének hirdetését, hallgatását, hadd tudjunk örvendeni, gyönyörködni benned. Áld meg, kérünk, az énekkarnak is a szolgálatát, hogy annak révén is erősödjön, bátorodjon a mi szívünk. Kérünk, védj ki elménkből, szívünkből minden zavaró körülményt, hogy egyedül és csak reát tekinthessünk. Ingyen való kegyelmedért, ígéreted szerint, most is hallgasd meg imánkat. Ámen. Most pedig hallgassa meg a gyülekezet az énekkar szolgálatát. Istennek igéjét olvasom, testvéreim, a Dániel könyve 6. részének 21-től a 23-ig terjedő verseiből, és hogy miképpen van megírva Istenünk igéje a Dániel könyve 6. részének 21-től a 23-ig terjedő verseiben olvasom, úgy, amint írva találjuk a következőképpen. Akkor Dániel szóla a királynak: Király, örökké élj! Az én Istenem elbocsátá az ő angyalát, és bezárá az oroszlánok száját, és nem árthattak nékem, mert ártatlannak találtattam ő előtte, és te előtted sem követtem el, ó király, semmi vétket. akkor a király igen örvende, és Dánielt kihozatá a veremből. És kivevék Dánielt a veremből, és semmi sérelem nem találtaték ő rajta, mert hitt az Istenben, mert hitt az Istenben. Szeretett testvéreim, úgy, ahogy a felolvasásból hallhattuk, egy újabb hősről, hithősről hallhattunk, Dániel prófétáról. Ki volt ő tulajdonképpen? Ha a könyvet, a Dániel könyvét elkezdjük olvasni, akkor kiderül, hogy az Izraelt megszálló kirabló hatalom, és annak elsősorban a vezetője, a babiloni király, Nabukodonozor tudatosan elhatározta, hogy Izrael királyainak a családjából ifjakat visz az ő birodalmába, kiképezi őket, hogy alkalmasak legyenek a nagy birodalom vezetésére, irányítására. Bizonyára ez a Nabukodonozor tudott valamit, hogy ilyen elhatározásra jutott. Aztán Dániel sok társával együtt ott találta magát a babiloni birodalomban, ahol megtanították a szükséges tudományokra, kiképezték őket arra, hogy a birodalom vezetésében, irányításában megfelelő jártassággal bírjanak. Viszont testvéreim, azt is tudnunk kell, hogy az Úr mindig ott van, ahol az ő népe található. Dánielék kénytelenek voltak elhagyni hazájukat, otthonukat, de megtapasztalhatták a messze idegenben is, hogy ott van az Úr, aki tanítja, irányítja, megtartja az övéit. És Dániel is a társaihoz hasonlóan részt vesz a kiképzésben, de nem feledkezik el az ő népének az uráról, megtartójáról, nem feledkezik meg Izrael Istenéről. És testvérek, ez nem csak a múltban volt így, hanem így van ma is. Krisztus Jézus ott van, ahol az ő népe van. Ígérete szerint akár ketten vagy hárman gyűjjenek össze az ő nevében, ott van közöttük. És ő tartja magát az ígéretéhez. Akár látjuk, akár nem, hát nem látjuk, hit által tudjuk megragadni, de bármit képzeljünk róla, ott van, ahol az ő hívei vannak. És meggyőződésem, testvéreim, hogy ezen az estén is itt van, aki szeretne most is erősíteni, bátorítani, hűségre oktatni bennünket. Dániel kitűnik a többi ifjú közül, mert végtelenül nagy hozzáértéssel nyilatkozik meg minden vonatkozásban, ahányszor csak valamit kérnek tőle, ő megfelel az elvárásoknak. Bár nagyon fiatal ember, de híre megy annak, hogy mekkora bölcsesség lakozik benne, és meggyőződése sok uralkodónak, hogy egy rendkívüli lélek lakozik ebben az emberben, hát hogy ne. Istennek az élő lelke, a bölcsességnek a lelke vezeti, irányítja, kijelentést ad a legkritikusabb időkben is, és így emelkedik tekintélyben egyre inkább Dániel. De tudni kell róla, testvéreim, hogy nagyon hosszú életet kapott ajándékba. 70 esztendeig tart a babiloni fogság, és ő minden uralkodót átél. Minden uralkodónak az udvarában szolgált, És nem is akárhogy. Mert ha kértek valamit tőle, akkor ő meg tudott felelni. És éppen ezért hozzátette mindig, amikor dicsérni kezdték képességeiért, hogy nem én tettem, hanem az élő Isten, a mindenség ura és királya. Tehát ez az ember egy bizonságtevő életet folytatott az idegen birodalomban. Nem félt kimondani az igazat, nem félt dicsőíteni az urat, nem törődött embereknek a véleményével, hű maradt az ő Istenéhez. És akárhányszor megdicsérték, méltatták a segítségét, ez az ember mindig vallotta, megvallotta Istennek a nevét, bizonyságot tett róla. És ami az érdekes, hogy nem csupán a szájával tett vallást a hitéről, hanem a térdeivel is. Mert amikor tilos volt Isten előtt leborulni, ő akkor is komoly kockázatot vállalva leborult az Úr előtt. Akkor pedig, amikor arra kényszerítették, hogy a bálvány előtt boruljon le, akkor meg nem volt hajlandó térdet hajtani. És az egész élete egy bizonyságtevő élet volt. Persze, testvéreim, felmerül az a kérdés, hogy hát, hogy lehetett Dániel, az istenfélő, hithű, zsidó ember, az ellenséges hatalom királyainak a szolgáivá? Nem megalkuvás ez? Nem árulás ez a népével szemben? Mert hiszen tartotta magát az ígéhez, az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Hát hogy tehette meg, hogy idegen királyoknak a szolgálatába szegődött, méghozzá hűségesen, lelkesen teljesítette feladatát, sokkal hűségesebb volt, mint a helyi lakosok. Testvérek, az Isten embere, a hívő ember sokkal kiválóbban szolgál minden területen, idegenben is különbül elvégzi a feladatát, mint a helybéli. Mert ezt tanulja meg az ő urától. Az Eszter történetét hallottuk a tegnap este, és azt is hallottuk, hogy hát kik akarták meggyilkolni a Ahasvérus királyt. A tulajdon népe, a tulajdon fajtája, az udvarmesterek, a kapunállók. És ki volt az, aki kiállt mellette, megvédte az életét? Az istenfélő ember, Márdokeus. És tényleg kérdés az, hogy hát miért szolgálhat egy istenfélő ember egy idegen pogány királyt, aki ráadásul édes hazáját igázta le, Istenének a templomát fosztotta ki, hogy lehet, hogy ő mégis ennyire hűségesen oda szegődött az ellenséges hatalom szolgálatába. Testvérek, mit jelent az a kifejezés az ígében, hogy csak neki szolgálj? Ez azt jelenti, hogy csak az Urat kell szolgálni, csak az Urat szabad szolgálni. Tehát hogy lehet az Urat szolgálni? Mit adhatunk mi Istennek személyesen, amivel mondjuk az ő jó tetszését elnyerhetjük? Mert neki semmire nincs szüksége, amit ember adhat. Ő nagyon jól meg lenne nélkülünk is. És mégis ezt parancsolja. Szolgáljuk őt, és csak őt szolgáljuk. És testvérek, arra kell következtetnünk, hogy Istent az az ember szolgálja, aki az Isten rendelkezéseit betartja, és amire Isten egyszer felszólít, az kell cselekedni. És tudnunk kell, hogy nincs hatalmasság Isten akarata nélkül. Nincsenek vezetők, irányítók Isten tudtán kívül. Ő adja a hatalmat az uralkodáshoz. És a római levélben írva találjuk, hogy imádkozni kell a fennálló hatalmasságokért, mert minden hatalmasság Istentől van. És Isten arra rendelte, hogy védjék, óvják az Isten népeit, akik elvegyülve vannak nagyon sokszor a világiakkal, el vannak vegyülve a nagyvilágban. A hatalmat azért kapta minden hatalmasság, hogy oltalma legyen az Isten népeinek. És ezért tisztelni kell a hatalmat. Hát testvéreim, elég furcsa dolog ez, nem? Emlékszem, hogy volt egy nagyon kedves hívő ember a gyülekezetünkben, talán 1948-ban vagy 49-ben jött haza az orosz hadifogságból, utolsóként a foglyok közül, sokat szenvedett, megérkezett a faluba, és nem sokára jött a magán tulajdonoknak a lefoglalása, be kellett állnia TSZ-ekbe, és elmondta a bácsi, hogy hát ők elsőként írtak alá nyilatkozatot, hogy önként belépnek a TSZ-be. És nagyon nem értettem, és lélekben zúgolódtam, hogy hogy lehet, hogy egy ember hazajön az orosz-szovjet hadifogságból, és ő lesz a kommunista rendszernek a szekértolója. Hát, na, hol képzeli magát ez az ember? Megkérdezem, hogy miért tették ezt? Azt mondja, hazajöttem, az atyafiakkal összeültünk, imádkoztunk, és arra a következtetésre jutottunk, hogy most nekünk ezt kell tenni. Szovjetunióban szerzett annyi tapasztalatot, amelynek alapján állíthatta, hogy ez úgyis elkerülhetetlen. Ezt a hatalom végre fogja hajtani. Bevégzi ezt a munkát, akkor mi minek tegyük ki magunkat sok hercehurcának, üldöztetésnek, aláírtunk. És mi lett a következménye, hogy a TSZ-nek ők lettek a legbefolyásosabb vezetői, irányítói, és mindenki nagyon örvendett, hogy milyen becsületesek ezek a vezetők. Sokáig nem értettem, hogy hát, hogy tehette ezt az én kedves bátyám, és később rájöttem, hogy igaza volt. Ha az Úr megértette velük, hogy ezt kell tenni, akkor azt kell tenni. És sokféle hatalom létezik a világon, de az Isten népe tiszteli a fennálló hatalmat, aki pedig becsmérli, engedetlenkedik, Isten ellen vét. És még van sok ilyen hasonló Isten parancsából tiszteletre méltó rendelkezése az Úrnak, aminek értelmében nekünk tisztelni kell, és szeretni kell a családunkat, tisztelni és szeretnünk kell a gyülekezetünket, szeretnünk kell a templomunkat, ami az Úr akarata szerint való, azt nekünk nagyon komolyan kell venni, és nagyon tiszteletben kell tartani. Tudom, hogy nagyon sokszor sok minden nem tetszik nekünk, de mert az Úr mondja, nekünk azt illik komolyan venni. Mert hogy szolgálhatjuk másképpen az Urat, ha nem úgy, hogy az ő parancsait, rendelkezéseit tiszteletben tartjuk. Csak neki szolgálj. Hittel, meggyőződéssel tedd azt, amire az Úr biztat, amit az Úr elvár tőled. Hát nem tudom, hogy ki milyen polgára volt, vagy jelenleg milyen polgára az országnak, de ezt jó lenne megtanulni, hogy az Úrért tiszteletben kell tartani a vezetőket, az irányítókat, a fennálló hatalmat. Nehogy valaki meggyanúsítja, hogy engem felhatalmazott bárki is arra, hogy a hatalom védelmében szóljak, ezt a Biblia tanítja nekünk. Csak kérdés az, testvéreim, hogy mégis miért szálka mindig az Isten népe a fennálló hatalom szemében? Mert hát azok vagyunk. Különösen, ha ateista kormány, vezetőség irányítja az országot, akkor nem nagyon kedveznek a keresztényeknek. És miért van az, hogy nagyon sokszor kénytelenek belátni, hogy Istennek a nép egy szelíd, jóra törekvő közösség, mégis miért bántanak? És a probléma abban van, hogy a fennálló hatalom nem csak az Isten népének a szolgálatát várja el, hanem elvárná az imádatot is. Ebből adódik a nagy probléma. A hatalom nem csak engedelmes állampolgárokat akar, hanem azt is, hogy imádják. Az élő Istentől elfordulva dicsőítsék, tapssal meg, versszóval meg, énekekkel, amit az Isten népe soha nem tehet. És ezért van az, hogy a hű keresztény ember jó polgára az ő országának, és ennek ellenére mégis állandóan, gyanakvóan néznek rá. De ezt nekünk fel kell vállalni az Úrért, aki ezt parancsolja nekünk. Aztán testvérek, a Dániel történetére visszatérve, azt látjuk, hogy Isten nagyon megáldja az ő életét. Isten megáldja azokat, akik hűségesek ő hozzá. Amíg a hivatali ideje tart, a napi programja szerint ott van a királyi udvarban, mindent a legpontosabban intéz. És ez vezet oda, hogy egyszerre már Dáriusz az uralkodó, van egy terve a királynak, és az az, hogy a 120 tartományra felosztott országában 120 tisztartót nevez ki, a sok tisztartó felé pedig 3 igazgatót, de Dánielt olyan nagynak látja, a benne lakozó lélek által annyira különlegesnek tartja, tudja, meggyőződése, hogy erre az emberre van szükség ennek a birodalomnak. Ő tudná zökkenőmentesen irányítani, vezetni ezt a birodalmat. S mihelyt a királynak megszületik ez a terve, rögtön feltámad a munkatársai szívében az irigység, hogy hát miért éppen ő, és elkezdenek harcolni ellene. Tesznek arról, hogy bemártsák, bevádolják, ellehetetlenítsék Dánielt. És elsősorban kiagyalnak egy tervet. És pedig kérik a királyt, sőt követelik, hogy adjon ki egy rendelkezést, amelynek értelmében, ha 30 napig valamely alattvaló, bármely más Istentől, vagy akár tekintélyes embertől kér segítséget, az uralkodó Dáriuszon kívül, azt vessék a büntetőhelyen az oroszlánok vermébe. Tehát ezek az emberek nem szívlelik, nem kedvelik, utálják és megvetik Dánielt. Azért, mert más, mint ők. Többre értékeli a király is a munkáját, de aztán a mássággal kapcsolatosan is van elég probléma. Az istenfélő ember sokszor nem értik, hogy miért úgy viselkedik, miért olyan a magatartása, miért olyan becsületes, miért olyan szókimondó. Sok-sok munkahelyi konfliktus adódott abból, hogy az Isten félő ember más, mint a világnak a fiai. És a mássággal kapcsolatosan egy volt erdélyi író, Sütő András írt egyszer egy érdekes beszámolót. Nyaranta barátaival együtt leszokott menni a Duna-deltába halászni, és hát ott került egy olyan fiatalember, akinek az édesanyja magyar volt, de már a fiú egy szót nem tudott, magyarul nem tanította meg rá az anyja, de azért tudta, hogy magyar vér is folyik az ereiben, és nagyon megkedvelt ezeket a halászó embereket, és gondolta, hogy bemutatja a tudományát, ami abból állt, hogy a fürdőző hattyúk ott voltak az egyik csendes öbölben, víz alatt beúszott alájuk, és elfogta az egyik hattyút, elvitte, valahol szerzett vörös festéket, és teljesen bemázolta vörösre a fehér hattyút. Utána pedig szabadon engedte, és mit tapasztaltak, hogy egyre inkább elidegenültek a fehérek a vöröstől. Nem tűrték meg többé maguk között. Hiába úszott közéjük, csípkedték, tollát húzigálták, menekültek előle. Ha felrepültek a levegőbe, repült utánuk, ott is kikezdték, és az lett a vége, hogy megölték. Korábban, a korábbi színében elszenvedték volna, de mert más volt, ezért nem tudták elhordozni. És hát mondhatjuk azt, hogy buta szárnyasok voltak ők, de hát nem így van az emberek között is. Ha valaki nem olyan, mint én, akkor már megfogalmazom a kritikámat. Sokszor szeretetlenül, sokszor nem tudom eltűrni, hogy miért másképpen gondolkozik, miért más a véleménye. Pedig hát, testvéreim, olyan világ ez, hogy mindenki más és más. Ahány emberből áll a világ, annyiféle világ él az emberekben. Mindenki más és más. És ezért tanít az íge arra, hogy fogadjátok el egymást. Tartsátok különnek egymást önmagatoknál. Szeretettel, alázattal, jósággal, irgalommal fogadjátok be egymást. És a kérdés az, hogy én milyen tagja vagyok a közösségemnek, gyülekezetemnek, családomnak. El tudom-e fogadni a páromat, hogy olyan a milyen, de nekem adta Isten. Nekem rá kell gondot viselnem. Elfogadom egy gyermekeimet, akik sokszor lázzongnak a szülői tanács ellen. Önállóak akarnak lenni. Függetleníteni akarják magukat sok mindentől. Különösen nem tetszik az, hogyha az ember a múltat emlegeti, hogy milyen volt régebb egy szép család élete. De az Úr arra tanít bennünket, fogadjuk be egymást. Krisztusért, nem azért, mert megérdemli valaki is, hanem azért, mert ő mondja. Nos hát, ebből adódik a probléma. Egyfelől Dánielnek a munkatársai irigylik, hogy a király ilyen magas rangra kívánja emelni, másfelől pedig egészen más, mint ők. Ők ugye lehet az ország fiai, itt születtek, és hanyagul végzik a munkájukat. Dániel pedig pontosan elvégez minden munkát. Megpróbálnak keresni valami kifogást a munkájában, és nem találnak. Zárójelesen megnéznék az én munkámat, meg a mi munkánkat. Mennyi hibát találhatnának. De ő mindent pontosan elvégzett, és nem lehetett rajta fogást találni. Akkor kitalálják azt, hogy hát ha vallásos alapon mégis csőbe lehetne húzni. Csapdát állítanak neki, és a csapda ez, hogy a királlyal kiadatják a parancsot, hogy 30 napig senkitől nem lehet semmit kérni, nem lehet senki előtt leborulni, csak a királyhoz lehet menni mindenféle kéréssel és igénnyel. És Dániel Istentől hogy szakadhatna el? Akármilyen szigorú legyen a parancs, ezt nem tudja elhagyni, hogy naponta háromszor ne boruljon le a Jeruzsálem felé nyitott ablak előtt, az élő Isten színe orcája előtt. És egy ilyen imádkozás alkalmával rátörnek a munkatársak, és aztán mennek, rohannak vissza a királyhoz, és mondják, megszegte a királyi parancsot, Dániel, mert nem tőled kér mindent, hanem az ő Isten előtt borul le. És amikor a király hallja ezt a feljelentést, akkor nyílik meg a szeme, hogy hát őt is rászegték. Kiderül, hogy hazudtak neki, mert azt mondják, hogy egyenlő akarattal mindenki ott volt a tanácskozásban, és ez a döntés született, pedig Dániel nem volt ott, de attól eltekintettek. És a király nagyon-nagyon sajnálta, és egy napon át viaskodott, hogy hogy lehetne megmenteni Dánielt. Tudják az alattvalók, az összeesküvők, és újra meg újra figyelmeztetik a királyt, de ez a törvény visszavonhatatlan, ezt teljesíteni kell. És a király szomorúan, de kénytelen a törvény elvárásának eleget tenni. Este bevetik Dánielt az éhes oroszlánok vermében. Valószínű, hogy a büntetés végrehajtás céljából tartották ezeket a kiéheztetett ragadozókat. Ma már vannak modernebb eszközök a kivégzésre, de hát ez egy elég drasztikus kivégzési módszer lehetett, és bedobták Dánielt az éhes oroszlánok közé. A király egész éjjel virrasztott, nem tudott a lelkiismerete megnyugodni, és korán reggel már ment, és szólongatta Dánielt, hogy életben van-e még. És Dániel válaszolt. A király azt kérdezte tőle, hogy hát vajon Isten meg tudott-e tartani téged? És akkor Dániel örömmel jelenti, hogy igen, az Isten elbocsátotta az ő angyalát, és bezárta az oroszlánok száját. Isten nem erőtlenül meg. Isten mindenható Úr. Sokszor elfelejtjük ezt, amikor félünk, és különösen, ha valamilyen veszély leselkedik ránk, könnyen pánikba esünk. Az Úr nem változik. Az Úr örökké ugyanaz, erős és hatalmas, és ráadásul népét szerető, megtartó Úr. És lebocsátják a köteleket a verembe, felhúzzák Dánielt, de a király kiadja a parancsot, hogy a rosszakarókat, az áskálódókat kell a verembe dobni, akik azonnal szörnyet halnak az oroszlánok fogai meg karmai között. Beteljesedett az írás, hogy aki vermetás másnak, maga esik bele, meg aki követ görget maga előtt a hegyre, arra gurul vissza. És ezek az emberek így járták meg, mert gonosz gondoltak. Gonosz gondoltak. Gonosz tervet szőttek. És az Úr nem engedte, hogy ez beteljesedjen, hanem tett arról, hogy életben maradjon az ő hűszolgája. Testvérek, azért érdemes elgondolkozni azon, hogy amikor Dániel beszámol arról, hogy mi történt a veremben, akkor azt vallja, hogy és bezár rá az angyal az oroszlánok száját. Tehát az a megtapasztalása, hogy Istentől segítség érkezett, láthatatlanul Isten angyala ott volt, és mint egy abroncsot, bilincset tett az oroszlánok szájára, hogy ne tudják kinyitni a szájukat. Viszont, hogyha a zsidókhoz írott levélben olvasunk a hit hősei között Dánielről, ott meg azt olvassuk, hogy a Dániel betömte az oroszlánoknak a száját. Ami azt jelentette, hogy a szájüregük lett tele. Az oroszlánoknak képtelenek voltak Dánielnek ártani. És a kérdés az, hogy akkor ki cselekedett itt? Dániel tömte be az oroszlánok száját. Hát ugyan mivel? De mégis mintha megtörtént volna ez a csoda, mert nem tudták felfalni, nem tudták a szájukat kinyitani sem. Másfelől pedig az angyal úgy zárta be az oroszlánok száját, hogy ki se tudták nyitni. És akkor ki mentette meg végeredményben Dániel? Dániel magát mentette ki, vagy Isten szabadította ki? Hát tudom, hogy naív a kérdés, és kész a válasz. Hát nyilván, hogy az Úr szabadította meg. Ő tudja, hogy milyen módszerrel, de a tény, hogy megkímélték az oroszlánok a Dániel életét. De az a különös ebben az állításban, hogy egyfelől, mintha Isten lenne az alanya a cselekvéseknek, másik oldalon pedig, mintha Dániel lenne az, akinek tulajdonítható az ő megmenekedése. Hogy állunk ezzel a kérdéssel? Mellesleg hallottam egy kedves atyánk fiától, aki súlyos börtönre ítéltetett a hite miatt, ott meg összebarátkozott egy hozzá hasonló szörű emberrel, és aztán évekkel a szabadulásuk után valamelyiküknek találkoztak, és eszükbe jutott, hogy volt ott egy pulóver, és mondja, hogy hát emlékszel a pulóverre, amit nekem adtál? Azt mondja, nem, hát én adtam, illetve te adtad nekem. És vitatkozni kezdtek azon, hogy ki is volt a pulóverre. Mind a kettő abban a meggyőződésben él, hogy azt ő viselte, és a másiknak a felesége kötötte, beküldte a férje számára, de az nagy lelkűen neki adta. Testvérek, hogy mit művel a szeretet, mit művel a hit, mit művel Isten, az tényleg csodálatos és titokzatos. És érdekes, nem tudom, hogy KT-t lehet idézni ezen a helyen, de amikor a megigazulásról, a bűntől való megszabadulásról tanít a hitvallásunk a heidelbergi KT, azt kérdezi, hogy mi módon igazulsz meg Isten előtt. És a válasz jön, hogy egyedül csak a Jézus Krisztusban való hit által oly módon, hogy bár lelkiismereten vádol, hogy Isten minden parancsolata ellen súlyosan vétkeztem, azoknak csak egyikét is soha meg nem tartottam. Mégis Isten az ő ingyen kegyelméből, az ő fiának, a Krisztus Jézusnak az érdeméért nekem ajándékozza és tulajdonítja Krisztusnak elégtételét, igazságát és szentségét, mintha én soha semmi bűnt nem tettem volna, és semmi bűnöm nem lett volna. De csak úgy, hogyha mindezeket hívő szívvel elfogadom. Nem csodálatos? Hogy én nagyon jól tudom, hogy mennyit vétkezek. Milyen nagy az én bűnöm, és ahogy telik az idő, egyre több minden jön felszínre. És erről tud az Úr, és mégis a golgotai áldozatért ilyen nagy cserét hajt végre, hogy az én aljasságomat, gazemberségemet Jézus magára vette, annak a büntetését magára vállalta, és az ő tisztaságát, szentségét úgy adja nekem, hogy Isten előtt senki nem említheti fel az én vétkeimet, hanem igazaknak, szenteknek, tökéleteseknek látszunk. Csodálatos, ahogy Isten kezeli, ítéli az ő népeit. Olyasmit tulajdonít nekem, ami soha nem lenne az enyém, ha ne lennék a Jézusé. És testvérek, nagyon-nagyon fontos az, hogy Jézushoz menjünk, mert ő a megtartó, ő az üdvözítő. Senki le nem veheti vállunkról, lelkünkről a bűnnek a terhét. Egyedül a Jézus vére most tisztára, és egyedül az ő nevében, az ő vállalásáért mehetünk emelt fejjel az Úr elé, mint tökéletesek, mint akiket megváltott az Úr és az ő dicsőségében akar részesíteni. És ha az ember ezt a kérdést nézegeti, akkor rájön arra, hogy a végén mi lesz a jutalmunk. Jöjjetek én atyámnak áldottai, és örököljétek az országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta, mert éheztem, szomjaztam, mezítelen voltam, ennem, innom adtatok, ruhát adtatok, és azok csodálkozva kérik, Uram, hát mikor, hát erről nekünk nincs tudomásunk, de tudjátok meg, ha az én nevemben cselekedtétek mindezt, én velem cselekedtétek meg. És a végén oda jutunk, hogy azért kapjuk örökségül a számunkra elkülönített országot, a mennynek a dicsőségét, olyan tettekért, amiket nem is mi cselekedtünk. Isten azért ajándékozza nekünk ezeket az örök értékű javakat, mert a saját maga munkáját jutalmazza. És mégis nekünk tulajdonítja, mintha mi tettük volna. Nem csodálatos ez, hogy hiszünk az Úrban, és egészen más megítélés alá kerül az életünk. És én azt kívánom a testvéreknek, hogy közeledjünk egyre inkább az Úrhoz. Ő adatott nekünk igazságul, bölcsességül. Akkor lehetünk az országunknak jó polgárai, gyülekezetünknek hűséges tagjai, ha az Úr Krisztussal éljük az életünket, akkor ő mutatja meg, hogy mit a tennivalónk, ő adja az erőt, a bölcsességet a megoldáshoz, ő cselekedhet általunk. Isten erre segítsen meg mindnyájunkat. Ámen. Hallgassuk meg, testvéreim, az énekkarnak egy újabb énekszámát.
Thank you.
Imádkozzunk. Áldott légy, Urunk, azért, hogy Te hű maradsz önmagadhoz, minden ígéretedet beteljesíted. Áldunk azért, Urunk, hogy a világi hatalom is tőled való. Próbára teszed sokszor a Te gyermekeidnek életét azáltal, hogy megvizsgálod, hogy a Te utasításaidat, parancsaidat miképpen teljesítjük, különösen akkor, amikor számunkra egyáltalán nem szimpatikus az a szolgálati terület, ahol nekünk szolgálni kellene. Segíts, Urunk, megérteni, hogy minden rendelkezés tőled való, a Te neved dicsőségét szolgálja, és azt várod a Te megváltottaitól, hogy hűségesek legyenek, hűségesek maradjunk hozzád. Áldunk, megváltunk azért, hogy Te másképpen gondolkozol, mint az ember. Megvalljuk, Urunk, hogy sokszor befolyásolhatja gondolataink, a döntéseinket, az ellenség. Sokszor jót akarunk magunknak, meg akarjuk kímélni magunkat a szolgálattól, és később jövünk rá arra, milyen rossz döntéseket hoztunk. Köszönjük, Urunk, hogy Te nálad lehet gyógyulni, lehet helyreigazítást kérni. Te nem változol, Tiéd a hatalom, Te tudsz újjászülni, új életet adni, aki hozzád menekül. Áldott légy, Urunk, azért, hogy Te magad voltál a példa, megváltó Urunk Jézus Krisztus, akit a Te néped a halál vermébe vetett, dobott, és Te legyőzted a halált, győztesen jöttél ki a sírból, mentél a menny magasságába, hogy mindeneken uralkodjál. És köszönjük, hogy a Te győzelmed részeseivé tettél bennünket is, hogy soha ne féljünk attól, hogy legyőzetünk, hogy bármilyen más hatalom az életünk veszélybe sodorhatná, véglegesen elszakíthatna tőled, mert nálad van a megtartó oltalom. Köszönjük ígédet, köszönjük a bizonyságtételeket, köszönjük, Urunk, hogy soha nem hagysz el bennünket. Segíts, hogy keressünk, kutassunk a Te munkádat, lássuk meg, fedezzük fel, hogy egyre több legyen a benned való örvendezésünk. Áld meg éjszakánkat, hetünk hátralevő napjait, az elhangzásra kerülő ígéket, hogy a Te dicsőséged egyre szebben ragyogjon. Köszönjük, hogy kérhetjük ezeket Te tőled, mert ebben telik a Te kedved. Ámen. Együtt mondjuk, testvéreim, a Krisztus Jézustól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet a hirdetéseket.
Szeretettel köszöntöm ezen az estén is a gyülekezet tagjait és vendégeinket is, és bár negyedik este szolgál már közöttünk Pitó Antal testvérünk, de őt is hadd köszöntsük kedves feleségével együtt. akik ezt a hetet nálunk töltik, és átadja Isten üzenetét a mi számunkra. Mivel több évtizedes hagyomány, hogy vasárnap és csütörtökön van hirdetés a gyülekezet számára, ezért vendégeinket kérem, hogy legyenek egy pár perc türelemmel, míg a gyülekezeti dolgokat ilyenkor kihirdetem. Ilyenkor szoktuk hirdetni, hogy az evangelizációs hét végén, mikor befejeződik vasárnap úrvacsoraosztással a mindkét istentiszteletünkön, másnap hétfőn kezdődik a Biblia ismereti tanfolyam, ahol az idén a János evangéliumát fogjuk tanulmányozni. Akik jönnek erre a gyülekezetből, kérem, hogy a János evangéliuma első fejezetét olvassák el. Beindultak a konfirmációra, illetve keresztségre felkészítő tanfolyamok. Az első éveseknek vasárnap 9 órakor van, az alkalom a másodéveseknek vasárnap 4 órakor a hetes teremben, illetve jövő kedden, október 1-én indul a felnőttek tanfolyama, szintén a hetes teremben, amelyre 7 órakor, amelyre várjuk azokat, akik a gyülekezet rendes úrvacsorával élő és esetleg választó joggal rendelkező tagjai is szeretnének lenni. Ebbe be lehet kapcsolódni, akik földrajzi távolság miatt nem tudnak idejönni, azok írjanak nekem, és így volt, hogy külföldiek is bekapcsolódtak egy linken keresztül ezekbe a beszélgetésekbe, ezekbe az órákba. Csütörtökön van a gyülekezetben gyerekeknek hittanóra, 16:30. Szeretettel várjuk erre is az általános iskolás gyermekeket. Két rendkívüli alkalmat is hirdetek a gyülekezetnek ismét októberben, csak azért, hogy előre tudjunk készülni. Október 12-én lesz a Vállalkozók és Üzletemberek csendes napja, amely már régóta meg van hirdetve, a illetékeseket, akik ilyen területen mozognak, dolgoznak, szolgálnak, szeretettel várják a szervezők. A honlapon levő hirdetésen keresztül lehet bejelentkezni. És október 26-án szombaton pedig fiatal férfiak, dolgozók csendes napja lesz a gyülekezetben, amelyre szintén készül a meghívó, és regisztrálni kell majd erre az alkalomra. Ne felejtsük el, hogy jövő csütörtöktől már 17:30 kezdődnek az esti Isten tiszteletek itt a templomban. És végül egy szolgálati lehetőséget szeretnék hirdetni, mert egyre több kérés érkezik, hogy távolabb lévő kerületekből vállalnák-e időnként, alkalomszerűen vagy rendszeresen olyan idős testvérek elhozatalát az Isten tiszteletre, akik már tömegközlekedéssel nem tudnak eljönni. Ha valaki ilyen szolgálat felé orientálódik, kérem, hogy engem keressen, és összehozzuk a keresletet és a kínálatot. Az Úr őrizzen és áldjon bennünket, és holnap estére is hívjuk a testvéreket, folytatódik az evangelizáció. 17:30 imaközösség van az új épület fenti termében, 18:00 pedig itt kezdődik az alkalom. Az áldás előtt záró énekünk a 657. dicséret, Mélyen meghajlok ím színed előtt.
Thank you.
vegyük az áldást. A kegyelem legyen mindazokkal, akik szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust romlatlanságban. Amen.